Szabadság és rabság is a zene. Dragomán György novellás kötetében szól a jazz, a latin ballada, a kőkemény heavy metal, a bécsi keringő. Az Oroszlán kórus című könyv minden egyes története megpendít egy húrt az olvasóban, ki mire érzékeny, az zeng tovább benne. Érthető, hogy a könyvben haladva egyre inkább tudni akarjuk, mi szól a szerző fülében, amikor ír.
Minden, amitől egy író író, az a ritmus, a zene és a lélegzet. Még akkor is, hogyha írás közben ez nem vevődik észre azonnal, de a mondatok szintjén igen. Tehát bármit írok, hallanom kell a ritmusát és a zenéjét. És elsősorban az íráshoz még egy zenefüggönyt is használok. Nagyon furcsa zenéket szoktam hallgatni fülhallgatóval, loopolva, mert nem volt dolgozószobám, és akkor biztos valahogy ez is belemászhatott a szövegekbe, vagy belekerülhetett, úgyhogy éppen ezért lehet rabság is, lehet szabadság is, lehet hírás is, meg lehet öröm is, bármi lehet.
Rengeteg hangot hallunk a könyvben. Megszólalnak öntudatos, elhagyott, vágyakozó vagy sorsukba belenyugvó emberek, és sokszor gyerekek, de mindig másféle gyerek hang csendül fel. Az egyik gyerek fél a sötétben, a másikat az apja rázza fel hajnalonta, hogy gyakoroljon, mert jön a fekete hegedűs. Van, aki vívódik, mert megtudta, mégis él, akit már elgyászolt, és vannak csibészek, meg világra csodálkozók, és jó lenne tudni, hogy ott van-e mindebben a szerző gyermekkora.
Én most épp túl vagyok két egényen, a Fehér Királyon és a Mágián, és az két nagyon különböző gyerek, beszél teljesen máshogy. És ebben a könyvben is rengeteg gyerekhang van. Nem az a fontos, amikor elkezdek egy szöveget, nem az a fontos, hogy ez gyerek lesz, hanem azt tudom, hogy egy olyan emberről fog írni, aki mondjuk azt hiszi, hogy az anya meghalt, de hirtelen megtudja, hogy mégse halt meg, és találkoznia kell vele. Mi történik velünk akkor, engem ez érdekel, mindig a pillanatok érdekelnek. Én nagyon hiszek abba, hogy az életünk egy pillanat alatt megváltozhat. Aminek a tudásától, aminek az elfelejtésétől, egy döntéstől. Lehet, hogy ez gyerek, lehet, hogy felnőtt, de igazából nem is számít, a pillanat számít. És akkor utána meglátom a beszélőt magát, nagyon sokat kell róla tudnom ahhoz, hogy meg tudjam szólni a hangján. És ezért minden hang más. Én nagyon szeretem William Hoffot, ő egy német meseíró tulajdonképpen, a svábok egyik híres meséről, és ott a fekete erdő van, meg a fekete ember is. Kicsi voltam akkor, én nagyon szeretem a Hoff meséket. És a Hoff mesékben az van, hogy a fekete emberrel azt találkozott, aki vasárnap született. És én azt hittem gyerekkoromban sokáig, hogy vasárnap születtem, azt mondta édesanyám, de valójában nem, hanem a hétfő hajnalban. De valahogy amiatt, hogy én vasárnap születtem, mindig elképzeltem, hogy milyen lenne az erdőben találkozni a fekete emberrel. És akkor, mikor egyszer elkezdtem írni, akkor azt gondoltam, hogy most fog fel találkozni, hogy valahogy ezt meg fogom csinálni, és akkor megláttam azt, hogy tényleg gyakorolni kell, jön a fekete hegedűs, aki nem felel neki meg, annak összetörő a kezét, mint az apának össze van törő a keze. És nyilván ebben az is benne van, hogy az apák sokszor azt szeretnék, ha a gyerekeik megtennék azt, amit ők nem tudtak megtenni. Azt is észrevettem aztán, amikor olvastam a könyvet újra, hogy elég sok apa-fiú kapcsolat van ebben a könyvben. Szülők és gyerekek viszonya nagyon sokszor felbukkan, az apának való megfelelés, nem tudom. Tehát az is benne van, hogy azért a szövegek jó része gyászszöveg is egy kicsit. Ezt a mágiával párhuzamosan írtam nagy részét ennek a könyvnek, és apámat a mágia előtt veszettem el. Tehát ő még a Fehér Királyt olvasta, a mágiát már nem olvasta, és ezeknek a szövegeknek nagy részét sem olvasta, és én nekem fontos volt az apám nagyon. Úgyhogy egy kicsit gyászolom is, vagy nem is tudom, talán megbékélek azzal, hogy elveszítem. A másik dolog, ami érdekelt ebben a könyvben, az, hogy milyen apának lenni, az mit jelent? Ez egy nagy felelősség tulajdonképpen, és én egész életemben kerültem a hatalmi helyzeteket, nagyon meghatározott az erdélyi gyerekkorom, és azt a tanulságot mondtam le, hogy nekem sosem semmilyen hatalom nem kell, és fölöttem sem lehet senkinek hatalma. De amikor gyerekeim születtek, akkor hirtelen rájöttem, hogy itt vannak olyan emberek, akik fölött viszont muszáj valamifajta hatalmat gyakorolnom, mert nevelnem kell őket. És ez a viszony, ez nagyon izgalmas, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy az ember ezen ne éljen vissza. És ezen nagyon sokat gondolkoztam, és a saját gyerekkorom intenzíven bennem van. Mit lehet kezdeni egy gyerek félelmével? Mert a gyerekeknek a lelkében tényleg van egy irracionális félelem, amikre a sajátomra nagyon pontosan emlékszem. És ebben a szövegben pontosan ezt próbál megnézni, hogy saját félelmeink azok hogy segítenek abban, milyen felnőni.
Valóságos pillanatok, minden megtörténhet. Még az is, hogy a megcsalt feleség elátkozza férjét, és attól fosztja meg, amit a legjobban szeret. Ha leül a dob mellé, és kézbe veszi a seprőt, nyomban meghal, ettől kell félnie. Úgy tűnik, mintha az egyetlen misztikus történet, a Seprű című novella lenne a kötetben.
A megcsalás haragja az mindenre képes, az tényleg a valóságot is meg tudja talán változtatni, és akkor ebből már lehetnek átkok, és egyáltalán mit jelent átkozódni, és akkor hogy működik ez viszonyban a zenével. És láttam egyszer Balázs Elmért dobolni, és akkor láttam a kezébe ezt a seprűt, amivel dobolt, és akkor én tudtam, hogy én erről a seprűről kell írjak. De ahogy a kezébe láttam, ez egy olyan kép volt, amit én nem tudom elfelejteni, hogy végighúzta a dobon, és akkor kik használt még seprűt, a boszorkányok, és akkor ebből a kettőből tudtam, hogy vagy ezt kell összehozni egymással, annélkül, hogy a novellában az boszorkány szó valahogy is elhangozna. Mégis az adja meg az, hogy erre gondolok, ez adja meg azt a feszültséget, amivel működik, hogy ott van egy boszorkány anya, aki képes arra, hogy elátkozza a férjét is, meg a fiát is tulajdonképpen, és ennek milyen következményei vannak. Nem sok ilyen szöveg van ebben a könyvben, már olyan, ami annyira misztikus. Nálam a valóság persze átjárható. Nagyon sokszor történnek olyan dolgok abban, amit írok, ami a mindennapi valósággal nem magyarázható meg. Azért lehet ez, mert én elég látomásos író vagyok, így képeket látok, és akkor ezek a hangulatok, meg a képek így világokat teremtenek. És akkor néha megbillen a valóság, de Azt olyan valóságosan látom ezt a megvillanést, hogy egyszerűen nem tudom nem megírni.
A hétköznapi emberek sosem átlagosak. Látjuk a csodálatosan éneklő nőt kislányként először közönség előtt, aztán szerelmesen, majd szétbomló házasságban és betegségtől legyengülve az utolsó fellépésén. De ott loholunk egy dühös nő nyomában, egy idegen országban, a szakadó esőben, a megbénult városban, és pattanásig feszült idegekkel várjuk, hogy történjen valami. A zene mellett a hatalom is hívó szó a novellákban, nem a politika direktben, csak mindaz, ami fölött rendelkezhetünk, és amikor rendelkezhetnek fölöttünk.
Ez a szöveg ez arról szól, hogy egy művészettörténész megérkezik egy kelet-európai városba, egy hagyatékot jött tulajdonképpen feldolgozni, de csak annyi történik benne, hogy belekeveredik egy tüntetésben, miután leszáll a vonatról. Én azt gondolom, hogy a legtöbb viszony hatalmi viszony. Tehát majdnem minden emberi viszony hatalmi viszony. És ezek a hatalmi struktúrák, ezek meghatározzák a gondolkodást is, meg a létet is. És engem nagyon érdekel, hogy ez hogy működik, hogy ennek milyen következményei vannak. És akkor azzal, hogy erről beszélek tulajdonképpen, áttételesen, de mégis nagyon közvetlenül beszélek a politikáról. Mert nekem a politika nem ilyen más, mint a hatalom gyakorlását. És minél civilizáltabb a politika, annál civilizáltabban gyakorolja a hatalmát, minél brutálisabb, annál kevésbé. Tehát az én politikai katalizálásom az nagyjából így működik, hogy mennyire képes a hatalom korlátozni önmagát. Minél kevésbé, annál közelebb vagyunk a diktatúrához. És nyilván egy diktatúrában nőttem fel, utána egy nagyon szabad országba kerültem. És akkor ez az élmény, ez lecsapódik mindenbe, amit írok. Hogy eleve azt gondolom, hogy a diktatúra az bennünk van. Azért érthető az, amit írok egyáltalán mindenki számára, mert egy családi helyzet is egy diktatúrikus helyzet tud lenni. Sajnos ez egy sötét világlátás az enyém, hogy minden viszony hatalmi viszony, de tulajdonképpen erről szól itt minden novella arról szól, hogy egy szerelmes pár viszonyában hogy néz ez ki, apa gyerek viszonyában hogy néz ez ki, hivatal és beosztott viszonyában hogy néz ez ki, egyáltalán mit tesznek velünk ezek a hatalmi viszonyok, az elszenvedésük és a gyakorlásuk, és mind a kettő érdekes. Úgyhogy valóban közvetlen politika nincs benne, de végül is nagyon politikus szövegek ezek éppen amiatt, mert igazából én szerintem, mikor a politikáról beszélünk, a hatalomról kéne beszéljünk. Vannak lenne értelme.
Oroszlán kórus, Dragomán György novellás kötetét, a Bátorság könyvét a Magvető kiadó jelentette meg. Köszönöm figyelmüket!